A témánk ezen a héten az apostolok cselekedeteiről írott könyv, röviden Abcsá, és címnek azt adtuk, hogy imádságos kezdetek és távlatok. Megpróbáljuk az Abcsá alapján kitapintani, megbecsülni, meglátni, hogyan vezethet bennünket is, a Jóisten hogyan tud minket is olyanokká tenni, mint az első tanítványok, apostolok voltak. Az ismétlésképpen néhány diát villantok föl tegnapról, ami ismerős lesz. Tegnap Jézus főpapi imádsága volt előttünk, és a tanítványi közösségről beszélgettünk, és arról, hogy mit jelent az imádságra nézve bekapcsolódás az imádságba. Előttünk volt ez a mondat, egy kedves csoporttagom kedvéért vetítem ki újra, hogy megjegyezhesse. Keressük azokat a nőket, férfiakat, gyerekeket, akik abban, ahogy Jézus szeretik gyerekek, és abban, ahogy Jézust követik, felnőttek. Ez egy kicsit ilyen mottója, jelmondata annak, amit itt próbálunk együtt keresgélni. És ha emlékeztek, arról beszélgettünk, hogy Jézus nem tanulókat, hanem tanítványokat gyűjtött, és szintén a tagjaimtól tanultam azt, hogy igazából nem egészen pontosan fogalmaztam, igazuk van abban, hogy a tanuló az egy szűkebb dolog, a tanítvány az pedig egy bővebb, tehát mert nem vagy-vagy a dolog, hanem a tanítvány is valamilyen szinten tanuló, de mégis több annál. Arról beszélgettünk, hogy a tanítvány az, aki mellé rendeltetik a mesternek, és követi őt, és mellette van, vele él, közösségben van, ott az átélt közössége van a hangsúly, és nem a tanuláson, az információn. És így is tanulás egyébként. És arról beszélgettünk, hogy a 12-t arra választotta ki Jézus, hogy egyrészt vele legyenek egy társaságban, közösségben, másrészt, és ez következik később, az előzőből, hogy apostolokká váljanak, hogy adják tovább, amit tőle tanultak. Ha emlékeztek ezekre a karikákra, ezekkel próbáltuk leírni, hogy mit is jelent Jézus tanítványának lenni, és ezekből a karikákból azt emeltek ki, hogy a személyes érzelmi kötődés az, ami ha Isten fele, Jézus fele köt bennünket, akkor ez az, ami előhívja belőlünk az emlékezést, hogy emlékezek arra, amit Jézussal átéltem, emlékezek arra, amit Jézus tanított nekem, mert ő fontos számomra, lényeges, amit elmondott, és érzelmileg kötődök hozzá. Itt az apa, úgy tudom, többen a nagymamámnak a mondását jegyezték meg. Ma nem kedveskedek nagymamám mondása, pedig van még bőven. Mindenféle zenés jellegű is, amit römizés közben mondott, de ezeket most nem mondom el. A lényeg az, hogy a nagymamám példája is volt, hogy az ember, akihez érzelmileg kötődik, emlékezik a mozdulataira, a szavaira, és ezért fontos, hogy mi is emlékezzünk a mi Jézusunkra. Egyrészt úgy, mint akik az evangéliumot olvasták, másrészt úgy, akik látták Isten cselekedni a történelemben, az előttünk járók életében, és úgy is, mint akik a maguk életében ott találják Jézust, és emlékezünk arra, hogy mi mindent tett velünk. Ha emlékeztek, a főpap imádságra válaszul egy kicsit, a pünkösdi történetből ott találtuk, hogy utána, pünkösd után, ezek valamennyien egy szívvel és egy lélekkel kitartóan vettek részt az imádságban. És azt mondtuk, hogy minden az imádságból indul ki, ehhez fogok majd ma kapcsolódni, ehhez a mondathoz, különösképpen, ahogy tegnap ígértem, tehát, hogy minden csoda abból indult ki, hogy ezek imádkoztak, és együtt imádkoztak, és átélték Jézussal a közösségüket. És így indul el a Szentlélek cselekedeteiről ott könyv. Tegnap abban maradtunk, hogy az apostolok cselekedetei az egy fél igazság, igazából ez a Szentlélek cselekedeteiről szóló könyv. Itt vannak azok a következtetések, tanulságok, amiket levontunk magunknak, ha emlékszünk rájuk. Elolvasható hátulról, aki leghátul, Zoli, te látod? Nem annyira. Helyel közel. Tehát abban maradtunk, hogy tanítványokká kell válni, megemlékezni újra meg újra, amit a mesterünkkel tanultunk. Imádkozik Jézus értünk és azokért, akik közé visszük őt, sőt, Jézus tanítványaként mi is imádkozunk a mesterrel együtt, vele kapcsolatot keresve, és egy szívvel, egy akarattal együtt is imádkozhatunk, itt kapcsolódunk tovább. Nem tudom, hogy tegnap a kérdésekkel hogy boldogultatok, és mi volt az, amiről jót tudtatok beszélni a csoportban. Volt, ami megindított benneteket, sikerült-e magatokat ebbe a nyelvezetbe valahol elhelyezni, hiszen ez csak egy forma nyelvezet, ami segít megítélni, hogy kik vagyunk, hol tartunk. Nem tudom, hogy melyik volt az, ami ami megindított benneteket, hát majd ma tovább beszéljétek, ha valamit fontosnak tartotok. Ma viszont megyünk tovább itt az előadáson. Az előző témánk az volt, hogy tanítványi közösség. Most egy kicsit arról beszélek, hogy mit jelentett az apostolok cselekedeteinek idejében az, hogy testvéri közösség, és az imádságra nézve arról fogunk beszélni, hogy mi a hiteles közösségi imádság. Mikor hiteles egy keresztény közösségnek az imádsága? Mi kell körülvegye? Mikor mondhatjuk azt, hogy nem csak dumálunk, meg nem csak áltatoskodunk, meg szenteskedünk, meg imádkozunk, hanem hogy akkor egy csomó minden van, ami ezt hitelesíti. Az igénk, aminek mentén megyünk, a cselekedetek 2.42-ből van. A 2.37-től az 5.42-ig öleli fel a mai témánk az abcselt, ha valaki utána olvas. Ebben nagyon sok minden van. Az első gyülekezet, a sánta meggyógyítása, Péter és János bizonyságtétele, börtönbevetés, szabadulás, gyülekezet imája, öröme, Anániás és Zafira, az apostolok csodái, fogságok, szabadulások, Gamáliel tanácsa, tehát sok minden felül ez a szakasz. A központi imádság vagy gondolat ez lesz 2.42, ők pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Megint egy bevezető elmélkedéssel szeretném kezdeni. Kérlek benneteket, hogy ne vesszetek el a három kérdés között. Gyorsan döntsetek, hogy melyik érdekel legjobban, és arról egy kicsit gondolkozunk, hogy ráhangolódjunk az előadásra. Lehet látni hátulról ezeket a nagybetűs dolgokat? Lehet, köszönöm. Tehát a háromból válasz ki valamit, és azon néhány percig elmélkedj, tedd föl magadnak ezt a kérdést, és legbelül válaszolj magadnak ezekre. Nem tudom, hogy kinek melyik kérdés volt az, ami szöget ütött a szívébe. Egy kis képzavarral. A piros az, amelyik leginkább kérdés bennem is, és kérdés a mai alkalommal kapcsolatban is. Nagyon jó lenne, ha ezt a kérdést most magunknál tartanánk, aki nem erről gondolkozott, az is egy picit közelengedni, és visszaemlékeznénk azokra az időkre, amikor közösen imádkoztunk, vagy imádkoztak körülöttünk mások. Megbeszéltük tegnap, hogy a tanítvány az imádkozik. A tanítvány olyan, aki keresi a kapcsolatot a mesterével. Ez egy rendkívül intim dolog. Az, hogy én imádkozom, mint Krisztus tanítványa az én Istenemhez, az egy nagyon bensőséges, nagyon meghitt dolog, nagyon személyes, és abba senki, de senki nem fér bele. Az az én kis világom Istennel, amiben nem kell senkinek bejönni. Az egy nagyon meghitt dolog. Kereteseknek mondom, meg konfisiknek, hogy annak idején én a középiskolás koromban nagymamámnál laktam, ennél az ernyőnyitogatós nagymamámnál, és ilyen régi nagy ágyakon aludtam, a harmadik emeleten volt ez a lakás, hétköznap ott aludtam nála, mert oda jártam suliba, és az ablakon át csak az eget lehetett látni, meg a sulimnak a tetejét. Az egy kicsit rontotta a hatást, de az eget lehetett látni. És emlékszem, hogy ebben a nagy magas ágyba feküdtem, és amikor először volt a mifin, az nagyon megrendített, nagyon tetszett, és minden este elkezdtem énekelgetni, meg imádkozni, csuttogva magamban. És néztem ki ezen az ablakon, az ágyamból. És emlékszem, és ma is visszaemlékszem a jó ízére, a meghittségére, hogy én ott kettesbe Istennel voltam. Talán mindenkinek vannak ilyen emléke, amikor átélte, hogy olyan jó volt kettesben Istennel, akár egy helyhez kötődik, egy időszakhoz. De valahol a meghittséget én mindig oda megyek vissza, amikor az első meghittségem volt úgy igazán Istennel. Ez egyébként konfirmációm után volt, tehát nem is előtte, úgyhogy ti előbbre jártok, mint én. Én nekem ott volt ez az első igazi Isten élmény, hogy imádkozom. Szóval a tanítvány imádkozik. Azonban a testvérek is imádkoznak, de együtt. Furcsa módon, ha az apostolok cselekedeteiről írott könyvet olvassuk, akkor azt látjuk, hogy nem választható, nem opcionális, hogy közösen imádkoznak, hanem mindig együtt imádkoztak. Én emlékszem arra is, amikor ifire elmentem, pontosan emlékszem a parkettár, hogy nézett ki, mert lefele néztem közbe, nem csuktam be a szemem, amikor az első ilyen közös imádságban részt vettem, nekem gyerekkoromban ez nem adatott meg, nincs ilyen élményem gyerekkoromból, mint esetleg nektek itt gyerekisten tisztelt, és nagyon kellemetlenül éreztem magam, hogy mások imádságba belehallgatok, és úgy jó 4 évig meg sem mertem szólalni. Tehát én 17-18-es koromban mertem először megszólalni közös imádságban. Ez az elsőkben egyáltalán nem zavart, sőt vártam már, hogy vége legyen, és tudtam, hogy ki az, aki hosszan imádkozik, ott már vakaroztam, hogy hagyjam már abba. Tehát azt tudtam, hogy két ember biztos, hogy hosszan fog imádkozni, és annál később lehet hülyéskedni, meg beszélgetni, tehát nagyon vártam, hogy vége legyen. Aztán 17 éves koromtáján, amikor ugye a megtérés közelébe voltam, vagy már benne, akkor mindig volt egy ilyen nagy gombóc a torkomban. Iszonyú nagy gombóc. És azt éreztem, hogy én akarok imádkozni, de egy büdös szó nem jön ki a számon, és nagyon izgulok, általában leizzadok, mint állat, és akkor azzal hitegettem magam, hogy amikor majd a következő, na majd utána akkor én jövök, és nem, most nem jött, na majd akkor a következő után, és akkor végén köszönjük, hogy meghallgattál, úrunk, vége volt, akkor úgy éreztem egy katasztrófát, már megint nem sikerült, és ez így ment legalább fél évig, hogy akartam, de nem ment. Itt volt az a nagy gombóc. És egyszer engem úgy térítettek meg, hogy tanítottak gitározni, ez volt a fedő történet. Egy házas pár tanított gitározni, és a fedő történetet, ők látták, hogy a szívem nagyon nyílik Isten felé, és ott finoman szóval evangelizáltak engem, és akkor egy gitáróra után mondta, hogy na, akkor imádkozzunk együtt. Na, megint leizzadtam. Azt is nem lehet imádság nélkül már valamit csinálni. És akkor megint a nagy gombot, és áttört. És akkor először életemben kijött, nem tudom micsoda, valami összefüggéstelen furcsa mondatsor, és hát ez nagyon jó volt. És nagyon boldog volt, egy hatalmas boldogságot éltem át. És onnantól kezdve, hogy ez a gát átszakadt, onnantól kezdve már egész könnyen ment. Van olyan az itt ülők között, akikre többen is vannak ilyenek. Emlékszem, hogy közös imádság közben meg nem szólaltak soha. Nem szerették, vagy zavarba volt, évekig egy szót nem szóltak, most egyébként ők a legnagyobb imádkozók. Szóval az embernek vannak ilyen fokozatok az életében, hogy nagyon fél. Ez egy furcsa dolog. De úgy tűnik az abcsából, hogy a testvérek szerettek együtt imádkozni, vagy nem tudom, hogy szerettek-e, de mindig imádkoztak együtt. Miért kell együtt imádkozni? Ez egy nagyon nagy kérdés. Miért? Muszáj? Tökre félek tőle, nem akarok. És ha meg közösen imádkozunk, akkor hogyan? Azt hogy kell mondani? Mit kell? Uram, dicsérlek és magasztalak. Tehát így kell csinálni, hogy a nagy hívők csinálják, hogy Uram, dicsőítelek, magasztalak. Tehát ezeket a szavakat meg kell tanulni, ezek panelek, benyomjuk és meg is van. Vagy hogyan kell ezt csinálni? Minden apostoli mozdulat ott átszőtt és körülvett az imádság. Tehát úgy tűnik nekem ezt a könyvet olvasva, hogy ez egy fontos mozdulata volt, hogy a testvérek együtt imádkoztak. És azt nagyon kell értsük, hogy ennek a megértése onnan indul el. Nem vagyok gyors? Tehát a megértése onnan indul el, hogy mielőtt apostolokká lettek ezek 11-en meg a többiek, előtte testvérek lettek egymással. Tehát nincs apostoli közösség és apostolság a testvéri közösség átélése nélkül. De mit jelent az, hogy testvérek? Ha valaki tavaly volt velünk táborban, ki volt tavaly táborban, föl a kezeket? Akkor azoknak ez a dia ismerős lesz, egy kis nosztalgia diát hoztam, bevágtam a tavait. Ha emlékszünk ezekre a furcsa körökre, egyébként szerintem nagyon sötét ez az írásvetítő, nem tudom, nem lehet-e jobban világosítani. De ha emlékszünk erre, akkor próbáltuk meghatározni, kik az ismerősök, barátok, hol szerepelnek a testvérek. Nem tudom, mennyire kivehető a testvérek ez a rész, ez a keret, amiben sok minden és sok mindenki belefér, ugye ez volt a fele barát. És azt mondtuk, hogy úgy élhetjük át, hogy mit jelent testvérnek lenni, a testvéri közösség lényege, hogy megértjük, hogy mit jelent az, hogy Jézus vére összeköt bennünket, hogy mindnyájunkat ugyanaz a vér tisztított meg. Megértjük azt, vagy átéljük, hogy kiválasztottak vagyunk együtt, ahogyan hallottuk a reggeli áhítatban is. Megéljük, hogy a keresztség összeköt bennünket, és hogy ugyanoda tartunk, hogy üdvözülni fogunk, ha jó Isten könyörül rajtunk, már pedig aki hisz és megkeresztel, akik az üdvözül, ezt az ígéretet kaptuk, hogy egyfele tartunk, és valószínűleg nem lesz külön szobánk a mennyben, csak így mondom. Lehet, hogy lesznek ilyen elvonulási helyek, de ott nem lesz, hogy elegünk lesz egymásból, ott így önlesztve együtt leszünk. A testvéri közösség átélése az, hogy ezeket átélem, megértem, és enyémmé válik. Szóval miért kell akkor a testvéreknek közösen imádkozni? Testvéretké tette őket a megváltottság, az együtt átélt élmények, a közösségi lét, és a Jézusra irányuló közös szenvedély. Van egy közös ügyünk, egy közös szenvedélyünk. Lehet, hogy valamelyikünk repülőgép modelleket gyűjt, a másik foci meccsekre jár, a harmadik pedig nagyon szereti a házi állatokat. Van, aki például madarát is elhozta, olyan nagyon szereti. Mi már vártuk, hogy a madarunk elhunjon, így magunk közt mondom. Tehát sokfélék vagyunk. Végül a második betegség végzett csak vele. Tehát sokfélék vagyunk. Te is drukkos, Zsoltikám, látom a fejedet. Szóval sokfélék vagyunk, de az biztos, hogy egy közös szenvedélyünk van, az pedig a hit, az Istennek a szeretete. Az egyik indok, amiért közösen imádkozunk, vagy közösen imádkoztatunk, ezt nem kellként, hanem lehetőségként mondom, mert én mondom, hogy mennyit gyötrődtem vele, tehát ez soha nem kell, hanem ez gyűn, ez ajándék, ez egy lehetőség. De az biztos, hogy meg kell értsük, hogy Jézus közösségi létre hívott bennünket. Tehát, ezt még egyébként a sivatagi atyák is tudták, akik egymagukban voltak kinn a pusztában, még ők is összejártak. Tehát a közösségi lét az egy fontos tartozéka a hitünknek. Nem lehet egyedül élni a hitünket. Nem lehet hosszú távon gyülekezeti közösség nélkül megélni jól, értelmesen a hitünket. Tehát ki kell lépjünk abból az individualizmusból, amit örököltünk. Közösségi létre és közösségi szolgálatra hív bennünket Isten. És ezt észre kell vegyük magunkon, hogy ez nehéz lépés. Többen vannak, akik antiszociálisnak tartják magukat közöttünk, ezt a hitvallását többeknek hallottam, egyébként ragyogó közösségi ember mindegyik már. De hogy tényleg nehéz lépés ez, hogy nem akarok én másokkal megismerkedni, hagyjanak már végén, sok ismeretlen ember. De olyan nagy dolog, amikor megértjük, hogy ez nem egy választható dolog, hanem Jézus erre hívott, 12 tanítványt hívott el, hogy vele legyenek, és egymással. Muszáj, félek tőle. Ellene szól az, hogy van egy természetes félelem bennem a nyílástól, és ezt meg kell fogalmazzuk, és tiszteletbe kell tartsuk egymásban, hogy nem mindenki szeret lelki striptizezni. Nem mindenki szeret mindent elmondani magáról. Sőt, van, aki semmit nem szeretne elmondani magáról. Nem érzi szükségét annak, legfeljebb, ha igazi valódi érdeklődéssel, elfogadó szeretettel találkozik. Sokfélék vagyunk. És azoknak, akik nehezen nyílnak mások felé, hangsúlyozom, hogy nem rosszabb, vagy második kategóriások a hozzám hasonló exhibicionista őrültekhez képest, hanem ez egy másfajta típus. Van ilyen, és van olyan, feleségem szokta mondani, ha mindenki exhibicionista vagy önfeltároló lenne, akkor ki lenne, aki hallgatja őket. Ugye, tehát valóban kellenek ilyenek és olyanok is, de ha mindenki kuka lenne, akkor meg kiszórakoztatná őket. Tehát sokfélék vagyunk, nincs első-második kategória. De az tény, hogy annak, aki nehezen tárulkozik ki, az nehezen éli meg azt, hogy ő mások előtt imádkozzon, vagy egyáltalán egy közösségi dologba részt vegyen, eljön egy ilyen táborba. Sokfélék vagyunk, és ezt tiszteletben kell tartanunk. De óriási dolog, amikor valaki alapvetően zárkózott, de megél valami nyitást mások felé. Ez egy nagyon nagy lépés. És ennek a kezdőpontja ott van, hogy Isten fele kinyílik az ember, és vele átél valamit. Ha Isten előtt felmerem tárni a szívem úgy, ahogy van, egyre közelebb kerülök ahhoz, hogy ezt vállalhassam mások előtt. Mert a közös imádság az behívás ebbe a kapcsolatomba, addig, amíg én akarom. Ahogy Jézus is behívott, az atyával való imádságában minket. Mondhatta volna a tanítvány, srácok, én Isten fia vagyok, ti emberek, én elintézem az atyával, ez az én magánügyem, ti pedig maradjatok úgy, ahogy vagytok. Ehelyett mit csinál Jézus? Mit csinál? Azt mondja, ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk? Mennyei atyánk. Kinek az atya volt az atya? Csak az övé. Nem a miénk, csak az övé. És azt mondja, gyertek be. Nektek is atyátok lehet. Végtelenül megfogott a mai áhítatban, ezt muszáj bizonyságtételként elmondjam nektek, mert ez az utóbbi idők számomra legnagyobb élménye, lelki élménye. És igen, nem magyarázkodok. Sanyi beszélt, ezt ismertem már, ezt az áhítatát, amit elmondott, de soha életemben nem fogott meg ennyire az, hogy Jézusnak a testvérei vagyunk. Ezt így nem gondoltam át. És nekem nincs testvérem, és egész életemben mindig hiányzott a testvérem. Ennek mindig sokféle szép és vadhajtásai voltak az életemben, és ahogy sokan, akiknek nincs apukájuk, meghalt, elváltak, rácsodálkoznak, hogy milyen jó, hogy van mennyi atyánk. Nekem olyan jó volt ma rácsodálkoznom, hogy van tesóm. Úgy igazán Jézus a legjobb testvér. És hogy ezt a megtiszteltetést kaptam, hogy ő a testvérem. És Jézus behívott bennünket, azért lehetünk a testvéreim, mert neki van egy atya, és behívott bennünket ebbe a kapcsolatba. Amikor én veled imádkozom, akkor behívlak ebbe a kapcsolatomba az atyával, hogy legyél te is része, legyél a testvérem, éljük át együtt, hogy ugyanahhoz az atyához tartozunk. Hogyan? Ja, bocsánat, ez elmaradt. Azért azt is hagyd tegyük hozzá, hogy az is ellene szól a közös imádság, ez egy furcsa új szokás, tehát eddig nem csináltuk. Emlékszem, hogy anyám egyszer azt mondta, hogy imádkozzunk együtt. Mondom, micsoda, veled? Tehát ifi be oké, de anyámmal imádkozni. Furcsa volt, elsőre furcsa volt. Most már szoktunk néha. Aztán ez az individuális lét, ezt elmondtam már, hogy nagyon nehéz ebbe a közösség létbe belállni. Menjünk tovább. Hogyan tegyük? Egy kis kedves ábrát készítettem nektek, remélem tetszik. Megterítettem egy asztalt nektek, kis kockás, terítős, cuki asztalka. Még egyszer, mert annyit dolgoztam vele. Kicsit, sajnálok. Na, szóval, köszönöm szépen. Ez egy negyedórás munka volt egyébként, negyedórás. Nem véletlen, hogy ennyit készültem erre az alkalomra. Szóval, olyan a közös imádság, mintha leülnénk egy kockás asztal mellé, és elkezdenénk beszélgetni a házurával, de közben a többiek is hallják, és ebbe a beszélgetésbe egyre inkább bekapcsolódunk, és elkezdünk hatni egymásra. Ugye a beszélgetés az nem monológok többsége, van, akivel így lehet beszélgetni, hogy ő elmondja, amit gondol. Próbáltatok, már vannak olyan emberek, ebből sportot szoktam űzni, hogy beszél, és megpróbál közbevágni, hogy nálunk is úgy volt, hogy, és kíváncsi, hogy reagál, de nem reagál, megy tovább a saját vonalát. Tök mindegy, hogy hozzá, tehát kimennél, akkor is mondanál tovább. Vannak ilyen típusú emberek, hogy nem tudsz vele beszélgetni, mert monológot tart. Na, a közös imádság nem ilyen, hogy én elmondom az atyának egyébként, meg ha nem vagytok itt, akkor is ugyanazt mondom el, hanem valahol hatunk egymásra. Ennek egy vadhajtása, hogy neked imádkozom, hogy halljad. Uram, bocsáss meg a mellettem ülő bűnét, légy szíves, mert hát tényleg annyira bűnös, hogy rettenetes. Tehát nyilván nem egymással beszélhetünk, elsősorban az atyával beszélhetek, de ebbe belehívlak téged is, mint tesót, hogy légy részese, és ebben én hatok rád, és lehet, hogy az én imádságom hívja elő a te imádságodat, és fordítva, majd erről még mindjárt beszélek. Mert a miértre, én néhány indokot összeszedtem, hogy miért imádkozzunk közösen, és miért érdemes legyőzni minden tartásunkat, félelmünket, mindenfajta személyiségből adódó idegenkedést. És még egyszer úgy mondom, hogy ezt én is végigharcoltam, és nem könnyű, és ezt nem lehet erőltetni. Ismerek olyanokat, akik azért mentek el a gyülekezetből Kelenföldön, mert rá voltak bírva arra, hogy közösen kell imádkozni. Tehát ez nem kényszer, de érveket mégis mondok, amit érdemes megfontolni. Az első, hogy egy irányba fordít bennünket. Akkor, amikor együtt imádkozunk, akkor egy irányba fordulunk. Talán jó példaként elmondhatom, hogy igyekszünk minden héten, nem sikerül minden héten, gondnokurakkal, lelkésztársakkal, teológusokkal leülni, és minden héten egyszer átbeszéljük a gyülekezetet, de ennek egy fontos pontja az, hogy imádkozunk együtt. És sokszor nem értünk egyet. Tehát van, amikor küzdünk, hogy az egyikünk ezt mondja, a másunk azt mondja, mert hogy nem vagyunk egyformák. Tehát attól még, hogy Zolit Zolinak hívják meg engem is, nem vagyunk egyformák, és attól, hogy a Csaba meg a Zoli is gondok, nem mindenben értenek ők se egyet. És ez jól is van így. De akkor, amikor együtt imádkozunk, soha nem kérdés, hogy egyfele fordulunk. És ez az ereje annak, ez az, ami mindig oda kényszerít minket arra, hogy egyfele nézzünk. Tehát ha én mondjuk Gabival és Kingával most leülnék hármasba imádkozni, annak az a haszna, hogy a mi belső lelki tekintetünk egyfele fordul. Mit is mondtam tegnap? Amikor Jézus elment, mi volt az utolsó, amit a tanítványokkal tett? Egy irányba néztek, utána néztek föl. Na ez az imádság. És gondoljátok be, az a 11 mennyiféle volt, de egy irányba tudtak nézni. Ezért fontos együtt imádkozni. Ha nem szólsz egy büdös szót se, akkor is jó, mert ott vagy abban a mozdulatban, hogy bukjunk alá, imádkozzunk együtt. Tehát ott elkezdünk valamire fordulni. Aztán átéljük az összetartozást. Én emlékszem arra, hogy milyen nagy élmény volt külső kelenföldi fiatalként, amikor visszakerültem az anyagyülekezetembe Kelenföldre, 5 évig Újpestre jártam a Nagyi kapcsán, Ernyős Nagyi. Na és visszakerültem Kelenföldre, és többen volt, aki Debrecenből volt, aki Miskolcról jött vissza, és mindenki megtért. És olyan ereje volt annak, hogy együtt elkezdtünk imádkozni, hogy szinte azt éreztük, hogy egy a szívünk. Úgy éreztem, én nem akarok hazamenni. Olyan jó együtt imádkozni, és olyan jó együtt lenni, hogy én nekem ez a családom, szegény szüleim alig bírták ezt lekövetni, hogy miért vagyok én állandóan a templomban, hogy ott mi vagy te, apám, mindig azt mondja, imádkozó sáska vagy mi. Tehát volt egyszer, együtt imádkoztunk, és közel laktunk a templomhoz, fateromnak az ebéd az nagyon fontos, és kis gumipapucsba, trikóba, rövid gatyába megjelent templomajtó, hogy hol vagyok már, kihűl az ebéd. Egyáltalán nem volt ciki egyébként, fater nem égetett le egyáltalán. És ott imádkoztunk. Mit imádkozt? Nem vagy te már imádkozó sáska? Na, szóval, hogy egyébként apukám is szokott imádkozni. Na, szóval az egységet, az összetartozást, tehát ők, hogy tavaly volt az összetartozás éve, de ettől még idén is összetartozunk. Aztán ez a közös ügyünk élmény, amikor egy táborért együtt imádkozunk, vagy egy emberért, aki éppen bajban van. Van egy közös ügyünk. Ez óriási dolog. Nincs ilyen a világon. Tegnap valakivel beszélgettem, hogy hát így mondtam, ne haragudjatok, megérte, de itt mindenkinek van egy kis tikje közületek. Nekem is. Tehát kicsit mindenkinek van valami furcsasága. És épp rácsodálkozott a beszélve, hogy lehet, hogy ennyiféle ember így egy tud lenni. Tehát ez egy akkora csoda, hogy elképesztő. És az imádság ezt segíti tovább. Tudom, csak nekem van stikkem. Jó. Aztán az egymásért való imádság öröme. Ezt tudom, hogy ezt a sztorit már elmondtam, de nekem ennél jobb sztorim nincsen sajnos rá. Volt egy dankoros fiú az ifiben, Tibinek hívták, mindig így nézett, semmi meg alul, tök nagy darab volt. Így az osztálytársnő mondta, hogy van egy ilyen nagy darab furcsa srác, a te nevedet ordibálja az utcán. Hát ez a Tibi. Na, Tibi sose felejtem el, hogy soha nem imádkozott, de egyszer kiborult valami, becsapta az ajtót, utána mentem a templomtérbe, ahol tök hideg volt, és kérdeztem, mi a baja, és mondtam, nem akarsz imádkozni, Tibi. És ott életében először imádkozott, nagyon szépet. És aztán mindig úgy imádkozott ez a dankoros fiú, hogy Uram, drága teremtő Uram, mindig így kezdte. És sose felejtem, hogy amikor teológiára készültünk egy másik sráccal, akkor volt egy ifi alkalom, és elkezdett imádkozni Tibi, ezt többen ismerik, ezt a sztorit, ugye így imádkozunk. Uram, imádkozunk szüleinkért, keresztszüleinkért, nagyszüleinkért, dédszüleinkért, ükszüleinkért. Na, itt már mindenki szakadt a röhögéstől, én magam is, tehát volt már egy közös imádság, tehát ilyen érzésed van. Tehát már szakadtam a röhögéstől, következő mondat, és imádkozunk a teológiára készülő fiatal Zoliért és Tomért, hogy lelkés legyen belőle, és úgy elszégyeltem magam, hogy itt röhögök, mint az atom rajta, közben értem imádkozik, hogy bejön lelkész legyen. Sose felejtem el, hogy mennyit jelentett. Amikor elmentem a teológiai felvételire, akkor az egyik erőt Tibi imádság adta, hogy ez a fiú imádkozott értem. Tudjátok, milyen ereje van? Milyen nagy ereje van az imádságnak, hogy értünk, imádkoznak mások. Ezért is jó együtt imádkozni. Aztán átélünk egy intimitást, amit kettesbe átélsz Istennel, ugyanez az intimitás közösségileg is igaz, ez a bensőségesség, amit átélhetünk, és ez nagyon jól fokozza, ha együtt vagyunk. Aztán van olyan, hogy kimondja más az imájában, amit te gondoltál. Elárulunk egy belső titkot Sanyával, itt a Sanya. Elmondhatom a tegnap reggeli kis szervezési dolgot, ugye? Tehát nem beszéltük meg, hogy hogy lesz vége az áhítatnak. Én már készültem az imádságra, vettem a levegőt, amikor Sanya elkezdett imádkozni. Elmondom, nem ezt beszéltük meg, mert hogy semmit nem beszéltünk meg. De az olyan imádság volt számomra, mondtam is neki, hogy mintha a szívem legmélyéről szólt volna. Tehát az az érzés, hogy valaki kimondja azt helyetted, amit te nem tudsz kimondani. Tehát ez akkor is jó, amikor valaki úgy imádkozik, hogy te nem tudsz imádkozni, nincsenek szavaid, de helyetted kimond valamit az, aki veled van. Ereje van, megerősít, és ígéreteink vannak rá. Szóval a tanítvány imádkozik, érdemes lenne átgondolni a mi közösségünkre nézve, hogy vajon ez a négy dolog, megváltottság, közös élmény, közös lét, közösségi lét, Jézusra irányuló közös emlékek, szenvedély, hogy köt bennünket össze. Igaz-e ez most ránk, vagy a csoporttagjainkra? Tehát azt mondtam, hogy apostolok előbb testvérek kellenek legyenek, és azt gondolom, hogy a hitelesség a közös imádságunknak pont ez a fajta átélés. Készítettem nektek egy ábrát azok kedvére, akik a dumát nem nagyon tudják hova tenni, de az ábrákat könnyebben elviszik magukkal. Ugye egyik része az imádság, és a hitelességet keressük, hogy mikor hiteles az imádságunk, a mi közös imádságunk. Akár az, amit a lelkész a templomban mond, akár az, amit a imakörön, vagy bibliakörbe, vagy itt közösen mondunk. Az abcselnek az alapkérdése, mi akar ez lenni? Pünköstkor kérdezik ezt, de végig ez van. Mi akar ez lenni? Mi ez? Mi akar ez itt lenni, amit ezek a srácok itt csinálnak, ezek a apostolok? Mi akar ez lenni? És ezt erre választad az apostoli tanítás. Az apostoli tanítás azt jelenti, hogy azt adják tovább, amit Jézus bizott rájuk az evangélium. Erre vigyázott nagyon Pál meg János, hogy ebben ne jöjjön bele más. Ennek része a bizonyságtétel, hogy elmondom, hogy tanítás, bizonyságtétel más dolog. Bizonyságtétel, hogy elmondom, hogy én mit kaptam, mit éltem át. Ebbe jön bele a közösség megélése, és ebbe jön a kenyér megtörése, azaz az úrvacsora. Egyébként utolsó nap istentiszteten úrvacsorázni fogunk együtt, hogy elmélyüljön a közösség. Ez adja meg a hitelességét az imádságnak. Ebben a környezetben van benne, és ide tartoznak a csodák is. Tehát átélünk csodákat, az Isten munkáját közöttünk. Azt olvassuk, hogy ezek részt vettek mindenben. Ez azt is jelenti, hogy itt írom, hogy én nekem részemé vált az Isten országa, és én is részévé váltam az Isten országának. Tehát bennem is egy fontos rész, és én is része vagyok annak, ami a legfontosabb, ami történik. És van egy fontos szó, hogy kitartóan részt vettek. Ez a kitartás az a legnehezebb dolog. Hamar feladjuk. Hamarabb hagynánk. Sokszor teológus koromban az időseket még akkor nem annyira értettem, most sem biztos, hogy értem, csak talán picit, de akkor nagyon lebecsültem azokat az egyszerű falusi öregeket, akik eljártak a templomba, és nem úgy hittek, ahogy én tanultam, hogy kis csoport, közös imádság, szolgálat, dicsőítő énekek, nem tudom, gitár, nem tudom, hát ezek a marad ilyen vallásos valakiket, ezek nem tudnak semmit Istenről. És német Dávid professzor úrral mehettem egyszer villamoson hazafele, és ő szépen elmondta, hogy ez hogy is van. És aztán elkezdtem figyelni ezeket az öregeket, és aztán Isten mit adott, elmentem Örmezőre, hogy ott egy új gyülekezetet építek, tele lesz fiatalokkal. Hát testvéreim, szinte csak öregek jártak. Szinte csak öregek. De olyan hűséggel, de olyan odaadással, de olyan kitartóan, hogy az megdöbbent. És rájöttem, hogy ezek a kis öregek, akik kitartanak a templomban, és kitartottak 40 év kommunizmus alatt is, vagy szocializmus alatt, ezeknek a hite nem kis pálya. És nem vagyok benne biztos, hogy az ő hitük nem erősebb, mint az enyém, aki azt gondolom, hogy hú, hát én már annyira vallásos vagyok, és annyira tudom, hogy hogy kell Isten dicsőíteni. Tehát kitartóan részt venni. És ez nekünk fiataloknak, gyerekeknek egy nagy kihívás, hogy kitartóan tudunk-e megmaradni. Már az jó, hogy most lelkesedtek, bizonyságot tesztek, de vajon kitartóan megmaradtok-e benne? Minden abból következett az imádság és a hitelség, hogy Jézus feltámadását hirdették, és azt látjuk ott utána, hogy a gyülekezet pedig szaporodott minden alkalommal megtérőkkel. Igen, erre, itt, valahol, itt, elől. Tehát szaporodik megtérőkkel a gyülekezet, és bennem mindig az a kérdés, aranyosak vagyunk, amikor örülünk annak, hogy fú, de sokan vagyunk, és fú, de jó, és mi egymás, meg hogy milyen nagy gyülekezet vagyunk, de valakinek, azt hiszem Gabinak romboltam a kedvét valamelyik nap a héten, hogy lehet annak örülni, hogy mindig jönnek újak és újak, de csomóan eltűnnek. Csomóan eltűnnek, akik nem maradtak kitartóak, és csomóan még nincsenek itt. Igaz a gyülekezetünkre, hogy megtérőkkel szaporodik napról napra. Ha az elején lehetett, nem vagyunk rosszabbak náluk, meg jobbak se, akkor most nálunk miért nincs így? Miért nem működik olyan erővel Isten lelke, ahogy akkor működött? Nyilván a Isten lelke úgy működik, ahogy akar. Nem mi szabjuk meg. De azért kérhetjük, vágyhatjuk, könyöröghetünk érte. Könyöröksz azért, hogy a keresztúri gyülekezet szaporodjon megtérőkkel. Három történetet készítettem. Az egyik Anániás és Zafira történetet talán ismeritek, ha elolvastátok a Bibliából. A felszíni rétege az első rétege az, hogy úgy csinálnak, mintha mindenüket odaadták volna, közben elsívolnak egy kevéske pénzt, ezt nem mondom el. A második réteke az, hogy képmutatóak voltak, többet akartak mutatni, ők is, ugye minket ez sose fenyegetett, mi nem vagyunk ilyenek. De hogy azt akarták mutatni, hogy ők is vannak olyan hívők. Egyébként lehet képmutatóan imádkozni, és mindenki hallja, mekkora hitem van, és milyen hosszan tudok imádkozni. Tehát képmutatóak voltak. Mert volt egy nagy megfelelés. Egy közösségben van egy nagyon rossz hatás, hogy van egy ilyen megfelelési mánia, egy ilyen kényszer, hogyha mindenki így csinál, akkor én is. Ennek lehet pozitív hozadéka, de a képmutatás fele is vezetett. Én rettek olyan gyülekezett, hogy itt valaki kényszerből vagy megfelelésből csináljon bármit. Az extravagáns testvéreink, nem mondok neveket, mondják meg őszintén, illetve nem mondják meg, csak magukba válaszolják meg, hogy mondtam-e valahogy feleljenek meg mindennek, és olyanok kockák legyenek, mint mindenki más. Mindenki hozza maga extravagánságát. Nyilván formálódunk, idomulunk, de ha ez csak megfelelés, mint ennek a két embernek volt, akik házasok voltak, az nagyon ciki. Van egy harmadik réteg, amit mindjárt mondok. A negyedik réteg pedig, hogy nem mondanak igazak, és azért halnak meg, mert Isten lelkét csalják meg. Azért ez egy kemény figyelmeztetés volt. De a harmadik rétege ennek a történetnek igen fontos. Én szerintem, én azt láttam meg ebbe a történetben, hogy az a baj, hogy nem értették, hogy mi az a testvéri közösség. Nem értették, hogy az emberek azért adják be minden vagyonukat, mert átélték, hogy testvérek vagyunk. Nem megfelelésből, nem a jó Istennek, hanem belülről szenvedélyet, ahogy Barnabás tette. A második történet, ott a bizonyságtétel és a csodák kapcsolatáról szeretnék egy kicsit beszélni, ez a Sánta meggyógyítása. Ismeritek, hogy felmegy Péter és János a templomba, ott látnak egy születésre fogva Sántát, akivel egyébként jól járnak a gazdái, és oda mennek aranyon és ezüstön nincsen, de amin van Názáreti Jézus nevében, kelj fel és járj, és ő meggyógyul valóban. Ez az első réteg. A második rétege az, hogy elindul utána újra a lavina, mert ugyanúgy vallatják az apostolokat, mint Jézust, és ugyanúgy el akarják fogni, és összeesküdnek ellenük. És van egy rétege, hogy ugyanakkor bátran tesznek bizonyságot Jézusról ezek az apostolok. Nagyon bátrak, pedig régen milyen félősek voltunk. Azonban ami nekem számít most ebben a történetben, hogy a testvéri szeretet kicsordul közöttük. És ez nagyon szép ebben a történetben. Kicsordul abban, hogy észreveszik a rászorulót, és segítenek neki, és kicsordul abban is, hogy az evangéliumot elmondják a főpapoknak, mert az is fontos nekik, hogy ők meghallják. Fontos a Sánta, fontos a főpap. És most nézzünk meg erről egy film bejátszást újra, erről a történetről. Közben még mutatok egy pár dolgot. Ez egy vádbeszéd, amit tartanak. Ha megnézitek az elemeit, ilyeneket mondanak Péterék majd, hogy megöltétek, mármint Jézust, de feltámasztotta a halálból, tanúi vagyunk. Tőle való hit adta vissza neki a teljes egészségét, és azt mondja a főpapoknak, hogy testvéreim. Ez teljesen meglepő egyébként. Na, álljunk meg egy szóra Vágó Istvánra utalva. Az a döbbenet, mielőtt a filmet megnézzük, engem, amikor a filmet néztem, akkor jutott eszembe ez, hogy mi, amikor másoknak Jézusról beszélünk, mindig védekezünk. Észrevettétek? A legrosszabb, hát mi is azért normális emberek vagyunk, hát a gyülekezetben is húsvér emberek van, csak hát hisznek, ugyanolyan jó fejek, viccelődnek, meg mit tudom én. Vagy a másik, hogy elkezdjük védeni Istent, és apologéták leszünk, és mi vagyunk a nagy hitvédők. De támadni ritkán szoktunk. Márpedig az apostolok bizonyságtétele brutális támadás. Nem védekeznek, megmondják az igazságot. Mi merjük ezt tenni? Vádbeszédeket tartanak, merünk-e így beszélni Jézusról? Na, hallgassuk meg a vizuális Bibliának segítségével a negyedik résznek egy részletét, ez a Sánta meggyógyítása után történik.
Amíg beszéltek a néphez, eléjük álltak a papok, a templomőrség parancsnoka és a szadduceusok.
Lehet hallani?
Bosszankodtak ugyanis azon, Tordik hogy éta. Tanítják a népet, és azt hirdetik, hogy Jézus által van feltámadása. Ezek elfogták őket, és mivel már este volt, őrizetbe vették őket másnapig. De azok közül, akik hallgatták az igét, sokan hittek, és a hívő férfiak száma mintegy 5000-re emelkedett. Másnap összegyűltek Jeruzsálemben a vezetők, a vének és az írástudók. Annás a főpap, Kajafás, János, Sándor és a főpapi család valamennyi tagja. Középre állították és vallatták őket.
Milyen hatalommal, vagy kinek a nevében tettétek ti ezt?
Ekkor Péter megtelve szent lélekkel így szólt hozzájuk.
Népünk vezetői, Izrael vénei, ha minket ma egy beteg emberen gyakorolt jótett felől vallattok, hogy mitől gyógyult meg, Vegyétek tudomásul valamennyien, Izrael egész népével együtt, hogy a názáreti Jézus Krisztus neve által, akit ti megfeszítettetek, akit Isten feltámasztott a halálból, ő általa áll ez előttetek egészségesen. Ez lett a sarokkő, amelyet ti, az építők megvetettetek. És nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk.
Amikor látták, hogy milyen bátran beszél Péter és János, és felfogták, hogy ők írástudatlan és iskolázatlan emberek, elcsodálkoztak. Fel is ismerték őket, hogy Jézussal voltak, de mivel látták, hogy velük együtt ott áll a meggyógyult ember is, semmit sem szólhattak ellenük. Felszólították tehát őket, hogy menjenek ki a nagy tanács elől, és így tanakodtak egymás között.
Mit tegyünk ezekkel az emberekkel?
Mert hogy nyilvánvaló csoda történt általuk, azt tudja Jeruzsálem minden lakosa. És nem is tagadhatjuk. De hogy tovább ne terjedjen a nép között, fenyegessük meg őket, hogy többé ne szóljanak az ő nevében egyetlen embernek sem.
Miután tehát behívták őket, megparancsolták, hogy egyáltalán ne beszéljenek és ne tanítsanak Jézus nevében. Péter és János azonban így válaszolt nekik.
Igaz dolog-e az Isten szemében, hogy inkább rátok hallgassuk, mint Istenre? Ítéljétek meg magatok. Mert nem tehetjük, hogy ne mondjuk el azt, amit láttunk és hallottunk.
Jó lenne még tovább hallgatni a filmet, vagy tovább nézni, most meg nem lehet hallani. Jó? Tehát engem teljesen meg... Jó, szerintem jó, köszi Zoli. Szerintem jól ábrázolja ez a film azt, hogy mi nem képzeljük el, hogy a Passió is egy új könyvet nyitott nekem, hogy hogyan is volt az akkor, nem képzeltem, hogy ez milyen durvaság volt. Meg nem képzeltem, hogy mekkora nyomás volt rajtuk, és mekkora bátorság volt, hogy ők kimertek állni Jézus mellett, és nem védekeztek, hanem vádbeszédet tartottak, és korábban azért is cuccolták be őket a főpapok, mert előtt a népnek azt mondták, hogy ti vagytok a hibásak, ti öltétek meg, és a vezetőitek, akik nem értették, hogy Jézus Krisztus kicsoda. Meg mindig védekezünk, ahelyett, hogy mernénk bátran beszélni, és emögött, hogy ilyen bátran beszéltek, a testvérek összetartozás és imádság volt, mert tudták, hogy ők egy olyan környezetből jönnek, egy olyan testvéri közösségből, ahol az az igazság, és ennek ereje van. Ez már volt. Egy harmadik történet végezetül, amikor betelnek Szentlélekkel a tanítványok, ezek után olvassuk, hogy Péterék kihallgatása után ugye fenyegetéseket kapnak, és aztán hazamennek, hogy kiszabadultak Péterék, és ott örülnek, értelmezik azt, ami történt, tanítanak, és a végén együtt könyörögnek és együtt imádkoznak. És ennek hatására jön a transzcendens élmény, megtelnek Szentlélekkel. Tehát a közös imádság, a szabadulás, a bizonyságtétel után telnek meg Szentlélekkel. A közösség, a csodák és az imádság, e három, így függ össze. Ezután olvassuk a leírást arról, hogy vagyonközösség lesz, bizonyságtételek, ekkor csatlakozik Barnabás, tehát hihetetlen hatása van az imádságnak, mindent megfordít. Ezt az igerészt szeretném még felolvasni, most pedig Urunk, tekints, nem látok.
Most pedig Urunk, tekints az ő fenyegetéseikre, és add meg szolgálnak, hogy teljes szolgáinak, hogy teljes bátorsággal hirdessék igéret. Nyújtsd ki a kezedet gyógyításra, hogy jelek és csodák történjenek a te szent szolgád Jézus nem által. Amint könyörögtek, megrendült az a hely, ahol együtt voltak, megteltek mindjárt a szent lélekkel, és bátran hirdették az igét. Tehát csodálatos az, hogy ezek a dolgok így összefüggenek. Most nem ezeket most már kihagyom. Végezetül ezt szeretném, ezt az ábrát magunkkal vinnénk, főleg aki vizuális típus, ebben van a lényeg, és ugye az imádság az, ami nekünk központi elem most, ekkörül helyezkednek el ezek, és ezt jelenti a testvéri közösség, amiről ma beszéltem nektek. Végezetül a konzekvenciák, következtetések, tanulságok. Érdemes túllátni az individuális örökségünkön, és tehát az én központú, bocsánat, fiatal kedvem, én központú, egyén központú, a közösség nem számít, ezt jelenti az individuális.
túllátni ezen az örökségünkön, és felfedezni a tanítványok testvéri közösségben érték meg a hitüket. Ezért nagy dolog, hogy a gyerekeink és ifjaink már most megtapasztalhatják ezt a közösséget. Nem tudunk jobbat tenni velük, mint azt, hogy elhozzuk ide őket, és ebben részük van. A keretesekhez szólok egy pillanatra csak. Lehet, hogy amit én mondtam, annak a tizedét nem értettétek, vagy magas volt, vagy gyors volt, hosszú volt, menjünk már haza. De ha más nem visztek magatokkal ebből az előadásból, az, hogy itt a szüleitek, felnőttek, idősebbek, középkorúak, fiatalabbak, együtt figyeltünk, és azt a közösségélményt elviszitek, hogy itt mi egyek tudunk lenni, ennek óriási ereje van a jövendő életetekre nézve. Nem is mindig érteni kell, hanem valami élményt magunkkal vinni. Az apostolok, a tanítás, az úrvacsora, az imádság és a közösség meghatározó része az apostoli tanítás, bocsánat, a gyülekezeti közösségnek. Ezekkel kell, hogy éljünk. A közös imádság hatalmas ajándék, tágas tér. Érdemes túllépni a félelmeinken, ugyanakkor tanulunk, hogy hogy kell ezzel jól élni, tehát a közös imádság nem a pletyka, a gyóntatás és egyébnek a helye, hanem az közös imádság, az teljesen más. Ügyelnünk kell rá, hogy az imádságunk hiteles lehessen. Körülvegye a kitartó részvétel, a bizonyságtétel, az irgalom, a képmutatás és a megfutamodásnak a kerülése. Valahogy így áll össze a kép. A kérdések, amiről szeretném, ha beszélgetnénk a csoportokban, a következők. Összeér benned a tegnap és a mai téma valamilyen módon. Próbáljuk kötni a csoportban. Legyen megint egy olyan kör, hogy ki mit kapott, kinek mi volt fontos, nem érthető, milyen benyomásunk, mindenki egy dolgot mondjon a csoportban. És ha lehet, itt ne reagáljunk egymás sem, hallgassuk meg, és ha valami közben jön, akkor térjünk vissza arra, ha valami érdekes van, amiről még kellene tovább beszélni. Milyen irányba? Szeretném, ha ez mindig kérdés, hogy téged személyesen és minket keresztúriakat, vagy a keretet, vagy a konfifit, vagy a valamelyik bibliakört, milyen irányra hív Isten? Mi a kihívás, amit intézelénk? Jó, hogy ne csak hallgassunk valamit, hanem kérdezzük meg, hogy mit akar velem Isten ezek alapján, amit hallottam? Merre vezet bennünket az Isten? Aztán az előadásban említett három történetből melyik fogott meg bennünket, és melyikbe látjuk magunkat úgy igazán. Már az is kihívás, hogy mi volt az a három történet, de összedobjátok majd a csoportban. Milyen személyes tapasztalatok, érzések, gondolatok vannak benned a közös imádsággal kapcsolatban? Jó lenne a csoportban megfogalmaznak, hogy én utálom, nekem olyan sokat jelentett, én félek tőle, én annyira sokat várok tőle. Tehát, hogy mi van bennünk, és hogyha a csoportbeszélt is végére érünk, kérem megint, hogyha lehet, délre legkésőbb fejezzük be, ha végére érünk, próbáljunk meg közösen imádkozni. Úgy, hogy aki akar, tehát ha valaki nem szeretne, nyugodtan maradjon csendesen, de éljük át annak az örömét, hogy együtt imádkozunk. Örülnék, ha minden csoportban azért 2-3 ember imádkozom, az nem imaközösség, ha a csoportvezető imádkozik. Az egy imádság, amiben behívott bennünket, de nem közös imádság. Tehát valahogy azért próbáljuk a bátrabbak, ahol meg félénkebbek vannak, ott a legkevésbé félénk bátor lenni. Jó? És miben látod, hogy életed része a kereszténységed, az evangélium, a gyülekezet, a közösség, az úrvacsora, a továbbadás, akár végig is vehetjük ezeket, hogy mennyire épült be az életedbe, mennyire hiteles az, aki te keresztényként, vagy mi az, ami következő lépés, amit kell tenni, hogy jobban része legyen ez az életednek. Remélem, hogy érthetők a kérdések, de mindig a ti kérdéseitek fontosabbak, mint amit én amivel én készültem, de nyugodtan felül lehet írni, ha van jobb kérdés, de azért egy-kettőről, ha lehet, beszélgessetek.